4. Na, most már el is mehetünk, ugye, gróf uram?
Vidám szemmel nézett körül rajtuk. A rémület nem csökkent, de Dea minden irtózat mellett változást érzett magában. Gondolatok ébredtek benne. Valami nem látszott neki természetesnek, és ez nyugtalanítóan hatott rá. Egész újfajta izgalmak voltak benne. Miért nem távoznak a rablók? Még mi következik? A betyár kicsit elmosolyodott, és azt mondta. De azt nehezen veszem ám, hogy a vendéget még meg se kínálják egy pohár borral. Mély csönd. Senki sem mozdult. De a álmélkodva figyel. Mit akar? Hörögte Áron gróf, és az inspektorra nézett, hogy magyarázza meg, mit beszél a gazember. Bort kér, méltóságos uram. Bort? Adjon neki! Az inspektor remegő kézzel emelte fel a boros palackot. Bort próbált önteni egy pohárba, de elébb szétlocsolta a bort az asztalon. Akkor odatette a poharat az asztal sarkára, a grófné és Antal gróf közé, ahol legközelebb volt a betyárhoz a pohár. A betyár Deára nézett, nevetett. A fogai egészségesen villogtak. Nem vagyok én az urak kapása, hogy az asztal sarkáról igyak egy pohár bort. Kocincsanak velem! Oly hallatlan nyugalom volt a hangjában és magatartásában, és oly ellenállhatatlan akarat, hogy Dea önkéntelen a poharához nyúlt, mint előbb, amikor Áron gróf szólította fel kocintásra. – Mi az? – károgta Áron gróf megrettenve. – Kocintani akar a méltóságos úrral meg a méltóságos familiával – üvöltötte a fülébe az inspektor, és Dea látta, hogy az inspektorban más rémület volt, mint bennük. Az öreg gróf nem nyúlt a poharához. A betyár azonban felemelte a neki kitett poharat. Isten éltesse a tisztőt, urakot! No! Körülnézett a társaságon. Senki sem nyúlt a poharához, csak Dea tartotta még mindig rajta a kezét, mintha hozzáfagyott volna. A betyár odakocintott a poharát az öreg grófnéjéhoz. Méltóságos asszony, éltesse az Isten a méltóságos asszony becses úri családjával! Ne tessék azért megvetni a szegény embert. Maga nem szegény ember, maga rossz ember. A betyár felnevetett. Miért volnék én rossz ember? Azért, mert becsülettel arra kérem a méltóságos asszonyt, hogy becsüljön meg egy kocintással? Nem vétettem én a méltóságos asszonynak egy bötüt se? S csak tartotta a poharat és várt. Áron gróf kiabálva. Nem fogsz kocintani, vigye a pénzt! A többi a csendőrök dolga. Nézze, gróf úr, inkább arra gondoljék, hogy ez a szegény inspektorné már leesik a székről. Az inspektorné egész idő alatt élettelenül hevert a széken, rá senki sem gondolt. Vigyék a diványra, mondta Áron gróf. Az inspektor a feleségéhez ugrott, s felnyalábolta, próbálta vinni, de nehéz volt, nem bírt vele. De a Antalra nézett, aki szintén felállott és segített. Idő telt el, míg a szegény asszonykát elhelyezték. A betyár csak állott pohárral a kezében. De a ránézett, s szinte csodálkozva konstatálta, hogy nem ő vele foglalkozik. A betyár, mintha fáradtan állna, és mire sem gondolna. Mint az igásló, ha megáll a kocsi, leereszti nagy fejét, és csüggetten csak áll s áll egy helyben. Sőt, észre sem vette, hogy ő viszont élénken figyeli. A betyár szép férfi volt, de rossz színben volt. Le volt fogyva, s a szeme alatt mély fekete karikák. E pillanatban csüggettség volt az arcában, A kalapja már nem volt oly hegykén a fején, a homlokába volt húzvas, egy hajfürt egész a szemöldökéig lógott. Így áll majd a vesztőhelyen? Kimerülten, az utolsó perceket várva? Most, mintha álmából riadna fel, túlzott élénkséggel szólalt meg. No, méltóságos asszony, hát oly rossz ember vagyok én? S a lefektetett ájult asszonyra intett. A grófné úgy foghatta fel a dolgot, hogy kegyelemért könyörög, magánkívül utasította el. Hogy mer maga idejönni? Nem szégyeli magát? Hogy merte a pénzt elvenni? A betyár puskáját földre eresztve mosolyogva bólintott. Mindenki keresi valahogy a pénzt. Nekem ez a becsületes mesterségem. Gyalázat, alávalóság! Adja vissza a pénzt, mert felakasztatom! De a betyár nem volt megijeszthető. Furcsán odavillant a szeme a grófnőre, s humorral, én stállom, kettőn áll a vásár. Vad gúnnyal körülnézett. Az egyik odaadja, a másik elveszi. Mint maguk az adót. Az öreg gróf annyira figyelt, hogy megértette. Mi közöd neked az adóhoz, gazember? Gazember? S megmozdult az övébe nyúlt, s revolvert vett elő. Rámerett a grófra. Ki a gazember? Nem látja, hogy most az én kezemben van a fegyver? Végignézte véreres szemekkel Áron grófot. Tudja meg, hogy én vagyok Szörnyű Jóska. Megdermedtek. Bár nem volt már meglepetés, a grófnő nem bírta elfojtani. Szörnyű ember! A betyár csendesen rávillant, komor, farkas nevetéssel szólt csöndesen. A nevem nem harap. Dea látta, hogy az ember semmibe se veszi az egész társaságot. Honnan van ez a bátorsága? Most a betyár bal kézzel fogta a poharat. Na, kocincsunk, üssekő! Jobb kézzel a revolvert Áron grófra fogta, aki egy pillanatig szembenézett a kis fekete nyílással, akkor tétován elindult a keze pohara után. Felemelte, s tartotta. A betyár nem mozdult, neki kellett az asztalon átnyúlni, és kocintottak. Akkor Antal grófra irányította a revolvert. Az erőszaknak engedni kell, mondta németül Áron gróf, míg visszaesett a helyére. Az nem szégyen. Antal lassan vontatottan emelte a poharát, mire a betyár úgy hozzáütötte a saját poharának a fenekét, hogy az Antal gróf pohara a kezében összetörött. Szintelen arca még fakóbb lett, és a szeme meghomályosodott. Az öreg grófné önkéntelen meg akarta előzni az összeütközést, sietve felemelte poharát. De a betyár nem kocintott vele. Köszönöm, méltóságos asszony, de csak ha tiszta szívből. Elfordult tőle, s Deára nézett. Dea egész idő alatt tartotta a poharát. Most halára váltan, mindenre elkészülten levette a kezét, s szemét elfordította a betyáról. Ez csak állott, csak nézte és nevetett. Szinte csúfondárosan mondta, egészségére magának is. Kiitta a poharat fenékig. Mély csönd lett. A betyár csak nézte Deát, csak nézte, s akkor odatolta a poharat Antal gróf elé, s újra teletöltette vele. Antal önkéntelenül engedelmeskedett. Hallani lehetett a rémítő csöndben, hogy a bor csorgott a pohárba. A betyár felemelte a poharat, s Áron grófra nézve köszöntött. Hát, gróf úr, adjon Isten jó gyapjú termést jövőre is. De minek adták el ilyen későn?
Ha megint pénz áll a házhoz, izenje meg.
Húzasson föl egy kutyát a kútgémre. Abból megértem.
De ha ellenségesen oda pillantott, s látta, hogy az inspektorra néz, az pedig farccal ül, mintha nem is volna jelen.
Sajnálom, hogy megzavartam a vacsorájukat.
Újra kiitta a poharat, akkor hallgatva és derült arccal nézett körül rajtuk.
Méltóságos asszony, ha meg nem sértem, aztán, ha meginvitálnak, elfogadom. Van elég, hál' Istennek, ahogy látom.
Ez már igazán irtóztató volt. A betyár arcátlansága nem ismert határt. Most mi lesz? Mit akar ez a szörny?
Mindnyájukban megfagyott a vér. Csak nem akar ideülni közéjük.
A lélek is megszűnt bennük. Ez is lehet? A betyár revolverrel körülsétált az arcokon, de ha jól látta, a revolver csövével elintette az inspektort, aki abban a pillanatban rettenve fel is állott, s félrekotródott a felesége mellé. A rabló pedig kényelmesen odasétált az üresen hagyott helyre, ott lerázta magáról a szűrt, az halomba hullott a földön, arra rátette a bokrétás kalapját, s leült az asztal végén. Intett a cimborájának, az előbbre lépett, s ketten közrevették a társaságot. Most letette a revolvert maga elé, a tányért mellé, és nyugodtan szemlélődött. De ha nem értette ezt a fölösleges vakmerőséget. Értelmesebb lett volna, ha már régen elmenekült volna.
Inspektor úr, tegyen vizes borogatást a felesége fejére,
s csak úgy mellékesen vetette oda.
Állapotos asszonyra ügyelni kell.
A helyzet valóban szörnyű volt. Kint semmi lesz. Itt még lélegezni sem mertek, de mintha kísértett járás lenne, fél öntudatlan nézte, ami történik. A betyár nem sokat teketóriázott, fogta a tálat, s jó csomó csirkedarabot söpört ki a tányérjára. Nem szedte, kikaparta, mint a sült krumplit. Csak nem fog enni jelenlétükben.
Hát, tessék folytatni! Jó étvágyat kívánok maguknak is.
Ezzel letette a villát az abroszra, s kézbe fogott egy csirkecombot, s beleharapott. Darabig nem szólt, evett. Vaskos bajusza alól kicsillogtak a fogai, oly fehérek, mint egy vadász kutyái, és úgy is robogtatta a csontot, ketté harapta, s evett.
Ami azt illeti, éppen jókor jött ez a kis vacsora, mert ma még jószerivel nem is volt étel a számban. Nem kis dolog az efféle, kérem. Nagyon tele van népekkel a kastély, aztán nem akartam a bandát veszedelembe vinni. A gazdának mindig csak magának kell utána nézni a gazdaságnak.
Nyugodtan edegélt, mintha mulattatta volna a dolog. Egyúttal kötelességének tartotta, hogy szórakoztassa a társaságot. Lassan, kényelmesen szót szólott evés közben.
Aztán a mi munkánknál rendesen csúnya, sáros, lucskos idők vannak, emán vele jár, mint a répaszedéssel. Mert a méltóságáig kocsisa, bérese, minden munkása már ebbe az órába mind a puha ágyba nyújtózkodik, vagy legalább a meleg istállóba hever. De a szegény betyárnak éppen akkor van a legtöbb dolga, ha a legrosszabb az időjárás.
S jó ízűen ropogtatta az ételt, mint egy szép bundás kutya. Az öreg grófné mereven nézett maga elé, bizonyára nem is hallotta. A gróf is riadtan bámult a szemközti falon egy régi ősére, s feldúltan latolgatta a helyzetet. Toncsiloncsi folyton deára vetett hűséges és alázatos pillantást, végtelenül röstelte. Az őrület kerülgette, reszketett, hogy megaláztatik-e nő előtt. El sem tudta képzelni, mit gondol most Dea ennek az országnak az állapotairól, hogy lehetséges a millennium évében még mindig egy ilyen Bogár Imre, Rózsa Sándor fajta rajtaütés,
és nem tudta, mit kell most neki tennie. Undorral és iszonyattal hallgatta, hogy ez a vadállat, mint az erdő és a nádas többi fenevadja, az ő jelenlétükben enni merészel. Enni? Már ennél jobban leszállani nem is lehet. Ez olyan megaláztatás, hogy idegekkel bírni képtelenség. Dea is a legnagyobb ámulattal tűrte a betyár étkezését. Érthetetlen gondolta a barbárság legalacsonyabb foka. Talán még egy tűzföldi vadember sem tenni, még az is elmenekülne a zsákmányával, hogy a nádas sűrűjében habzsolja fel, amit elragadhatott. És mit akar? Mit vakmerősködik? Megvárja, míg a cselédség felkészül, s így szorítja, s ez még nagyobb baj lesz mindannyiuknak? És ez csak falatozik, ahogy odakint az ég alatt tenné, a szűrére heverve. Ideges lett. Szörnyű arra gondolni, hogy a jelenlétükben a szeme láttára csata fejlődjék ki. Miféle kötélidegeik vannak ezeknek? Ők mindnyájan folynak a rettegés izzadságában. Áron bácsi az ájuláshoz van közel, szegénynek ez nem tesz jót a sok bajával. A szíve fel nem mondja a szolgálatot. Toncsi Loncsi, a kedves, sem él, sem hal, a szeméből könnyek szivárognak, s de a minden pillanatban várja, hogy elveszti a fejét, s ráveti magát erre a söpredékre, s ott áll a másik rabló, a betyárcseléd, tehát ezeknél is van rangkülönbség, és úgy áll, mint körvadászaton a kiállított erdész, hogy nyugodt fegyverével a kellő pillanatban készen legyen, ha a medve vagy vaddisznó megmoccan a bokrokban. Ezek itt oly biztonságban érzik magukat, mintha nem is volna kint a grófnak 100 cselédje. De most megdermett. Látta az ezüst csengőt, amit Áron gróf is ebben a pillanatban látott meg, s látta, ahogy remegő lila kezével utána kapott, s látta, hogy a betyár abban a pillanatban már rácsapott vasöklével. A nagy fekete kéz, mint vaskalapát sújtott le az öregember sima, reszkető kezére, s acél ujjai belevágódtak annak puha húsába.
No-no,
kiáltott fel a betyár. Ne fáradjon, gróf úr, kár! S kicsikarta az ujjai közül a csengőt, s Dea látta, ahogy felemeli azt a magasba, s megrázza. Mit akar? Az ezüst hang félénken sikított a levegőben. Csönd. Semmi vízhang. Az ajtó nem nyílik meg, senki sem mozdult a csöngetésre. Irtóztató. Mi van itt? Mit gondol maga? Nézett Áron grófra villogó szemmel a betyár. Nem hallotta, hogy szörnyű Jóska van itt? Morogva, s vészesen dörmögte hozzá. Ilyenkor minden jótét lélek dicséri az urat. Dea megkövülten hagyta rajta a tekintetét. A betyár ránézett, s lassan kicsit elmosolyodott. Rend van itt. Itt rend van. Kastélyban rendnek kell lenni. Ezzel, mint aki jól végezte dolgát, a legnagyobb nyugalommal újra hozzáfogott az evéshez. Kövér csubákot vett a kezébe, s beleharapott, s mint az acsarkodó ebb villant körül. Éjfélig itt még a kutyák se ugatnak. Az öreg grófné rettegve sikoltott fel. Megölte a kutyámat? A betyár derülten csöndes mosolyjal. Hogy gondol olyat? Dehogy bántok én egy kutyát. Nagyobb kutyákra vadászok én, nem a négylábú barátokra. Esmér engem minden kutya. Őriznek azok engem. Csak úgy csóválták a farkukat, ahogy megszagoltak. Ott kezdődik a betyár, hogy tud-e a kutyával jó koma lenni. A grófnéra nevetett. Asszonyság! A kutya mindig annak szógál, akinél a hatalom. Igaz, inspektor úr? Az inspektor tanácstalanul emelkedett fel a felesége mellett. Csak nézett a betyárra, elnyílt a szeme, szája, s nem szólt. Felelj az istenedet. Igaz. A betyár most határozottan Deára nézett, mintha ők kette megértenék egymást, mintha csak cinkosok lennének. Úgy nézett a szemébe kedvesen és nyugodtan, azt akarja jelezni, hogy ez mind az ő kedvéért van. Hogy őt valaki másnak, magához méltónak tekinti. Na úgy-e? Dea megrettent. Ki lehet ez? Mit akar ez az ember? Játéknak tűnt fel az egész. Komédia? A rémület kiarudt benne. Titok van a jelenés mögött.